FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benyámint és Székely Dávidot halljátok. Elérkezett az a hét, amit minden évben az egyik leginkább várunk, hiszen a Tour de Hongrie megkezdődik majd szerdán. Többnyire azért majd a magyar körről beszélünk, de előtte, mivel a Giro is megkezdődött, és az már múlt idő, az olasz körről is kell, hogy ejtsünk pár szót. Hát sokat mosolyogtunk, hogy Bulgáriából indul, szerintem teljes joggal, mint utólag kiderült, hiszen két óriási bukás és végtelen unalmas szakaszok, amik a Grand Departenzáról elmondhatók. Ma már meg is érkezett mindenki Olaszországba, rápihennek a holnap valójában kezdődő Giro-ra, de például az UAE az közel sem olyan létszámban, mint ahogyan remélték. A bátor tipp az nem is jön be annyira Jéz esetében, de nem hibáztatlak. És hát itt azért szerintem versenyszervezési szempontból is voltak igencsak komoly furcsaságok. Mik az első eredményekben így, meg vélemények a bulgáriai nagyrajtról?
Köszöntöm a hallgatókat. Nagyjából ugyanaz, mint neked, mint az előbb elmondtál. Nem szeretem leszólni, vagy ilyesmi, tehát nem erre gondolok, meg nem ez a célom, de azt gondolom, hogy ez a bulgáriai nagyrajt az annyira nem jött be. Ugye lehet mondani a magyarországit, lehet mondani a tavalyi albániait, de valahogy azokat még így inkább egybeéreztem. Ugye Albániában is volt egy nagy bukás, ezt ne felejtsük el. Az első szakaszon ugye Mikel Landára emlékszünk, amikor belecsúszott ott a zárokba, de ez tényleg nem nézett ki jól. Először a bukások nyilván... Mindenkinek van benne felelőssége, így a versenyzőknek is. De erre mondom azt, hogy mindenki tudja egyébként, hogy ha az első szakaszt bármelyik körversenyen, tehát nem muszáj itt a túrról beszélni, ahol ugye 250%-os a stressz a százas skálán, de ugyanez igaz, hogyha sprintszakasztal kezded a Girot és a Vueltát is. A Giro még inkább, mert az első három hetesről van szó, és azt tudjuk, hogy a Giro egyébként egy nagy cél, nem tudom, a mezőny felének. Tehát a Vuelta az, ami mindig beesik, de a Giro az azért sokaknak cél.
Hát és itt most először a sprintereknek is komoly cél, pont az ilyen útvonal miatt.
Igen, pont azért, hogy az első szakaszon te fel tudod venni a rózsaszín trikót. Tehát, hogy ilyenre azért nem mindig van lehetőség, sőt, legtöbbször egyébként nincs lehetőség, és emiatt mindenki tudja, hogy stressz lesz. És amikor megérkeznek, mint az első szakaszon, nem tudom, 7-8 kilométer széles út, tényleg 3-4 sávról beszélünk, és onnan egyébként beszűkül az utolsó kilométerre, az sosem egy jó ötlet. Az pedig még rátesz egy lapáttal szerintem, hogy milyenek voltak a kordonok. Tehát én azt nem értem, hogy ugye a tegnapi harmadik szakaszon láttuk a befutónál, hogy ott a kordonok teljesen rendben voltak, tehát nem áll ki, nem tudom, 2 méterre a...
Mert a 2 méter túlzás, de igen.
Igen, abszolút túlzás, de nagyon. Nagyon kiáltotta az első szakaszon, és nem tudom, miért nem tudták lerakni azokat a kordonokat egyébként, amik a harmadik szakaszon voltak, ahol pedig ugye ez a pár év a Flanders Classics által bevezetett, nem is nagyon kordon, inkább egy ilyen műanyag tábla gyakorlatilag, ami ott van, aminek nem állnak ki a lábai. Nem tudom, hogy ebből volt a gond, mert nyilván itt bejön a versenyzők felelőssége is, hogy óriási lökdösődés, mindenki látta egyébként már a célvonalat ott, tehát ott... nem tudom, 40-50 kilométerre, miután megkezdődött a szakasz, átmentek egyszer, miután átértek arra a kisebb körpályára, de itt azért kevésbé okolnám a versenyzőket, meg a sprintereket, mert ilyenek a sprintek, tehát ilyenek voltak a sprintek, és ilyenek is lesznek, tehát ezen elég nehéz változtatni, ezeken a könyökléseken, helyezkedésen, stb., és nagyon rosszul néz ki mindig, amikor az első szakasz egy 21 szakaszos versenyen, tehát elképesztő hosszú versenyen, úgy indul, hogy egyébként nem tudom, 3-4 sprinter a földön, meg egyébként ilyen-olyan sebeket látunk. A második szakasz...
És itt, bocsánat, az első ráadásul nagyon-nagyon a mezőny elejében volt a bukás, tehát nagyon sokan maradtak hátul, ez a győzelmi esélyek szempontjából fontos, nyilván az idő miatt nem, de tényleg hát volt egy-két egészen rettenetesen kinéző versenyző, aki még valahogy bement a célba, és akkor utána derült ki, hogy nem tudja folytatni, Csak alapból egy ilyen nagyon rossz hangulatot teremt szerintem, és rányomja a bélyegét a következő napokra, és itt most többet mondok, az, hogy így indul. És volt ilyen a túron, tehát mindig, amit mondasz, a versenyzők felelőssége is benne van, de itt 1-0-1 volt az ott. Hogy egy rémunalmas, tehát tényleg baromi unalmas.
Mindenki frissen érkezik, ez is nagyon fontos, hogy igazából senki nem fárad el, és most lehet mondani, hogy ránézzünk az átlagokra, és akkor nem tudom, volt egy 41-2-es átlag, most nem tudom, mennyi volt az első szakaszon, de a lényeg, hogy elmondták a versenyzők, hogy mindenki frissen érkezik, mert semmit nem kellett csinálni a szakaszon. Tehát itt ilyenek kirakott, nem is tudom, valaki a Decathlonból, a buszból, valamelyik versenyzője a Decathlonnak egy fotót a kis komputeréről, amin 92-es volt az átlag pulzus, és 168 volt az átlag watt a szakaszra. Tehát erre mondta Jonas Vingegaard, hogy hát mondjuk az utolsó 10 percet leszámítva, ez egy ilyen átmozgató edzésnek felelt meg, és egy 3 hetes szakaszáról beszélünk. Tehát ez pedig nyilván egy másik része, hogy ugye, ha összeszámoljuk szerintem a 3 napot, hát igazából a Poltisokon kívül és a Bardianisokon kívül nem volt olyan csapat, akinek volt szökésben embere. Na most, ha megnézzük a 20...
Ráadásul még a szökésben is kb. Ugyanazok.
Igen, ugyanazok. Tehát ugye Sevilla mind a 3 nap...
Az 500 kilométer szöket, ez is értem egyébként. Nyilván értem, de hogy ettől még unalmasabb az egész, mert még csak nem is tudsz megismerni más történetet.
Igen, én egyébként nagyon hálás vagyok, meg szerintem a szervezők is, mert mindenki hálás lehet a Poltinak és a Bardianinak, hogy ők legalább próbálkoztak. Mert azért megkérdezném az olyan csapatokat, mint akiknek egyébként mondjuk nincs sprintere, nincs olyan sprintere, aki egy előzetesben a legjobb 5 közé odavárható, vagy legjobb 10-be odavárható, mert van ilyen csapat, például mondjuk a Groupama FDJ-t mondom, és egyébként nincs az összetetre sem embere. Tehát, hogy ti mit szeretnétek? Tehát mi az elképzelés? Hogy ott vagyunk a mezőnyben 3 hétig, és nem történik semmi? Tehát, hogy nem értem. És ugye például, ha megnézzük itt a 3. szakaszon is, majd, hogy nem hazaért a szökés egyébként. Tehát, ha itt
de az, a 3. szakaszra azt mondom, hogy az már valamiféle fajta ilyen nagy versenyre hajazó történet volt.
Biztos sokáig... a 3. gondolsz? A tegnapire, vagy a szombatira?
Ne, én a 3., mert ott a végén tényleg volt izgalom.
Igen,
ott
a végén, pont ez a rész, így
hát, ott azért a Manier, Grunewegen, Milán csata, az, hogy egy nagyon érdekes statisztikát láttam, vagy nem is adatsort inkább, hogy vattra, leadott vattra, még mindig Manier volt a legkevésbé erős, de egész egyszerűen annyira hatékonyan tekert, hogy ennek köszönhetően nyerte meg a 2. szakaszát. Igen, már a 3-ban.
Jól időzített.
De hogy azért, ott izgultál, jöttek a nagyok, mindenki odaért, voltak vonatok, hogy baromi széles úton jöttek be. Szerintem az rendben volt, és mivel, hogy te mondasz, a 2. szakasz volt az, ahol a vége a nagyok előrejövetelével valamiféle fajta történetet már mutatott, de nekem kicsit ez olyan, mint amikor Japánban köröznek a túr bemutató verseny, a végén van egy kicsi verseny, de hogy azon túl, szerintem, tehát nekem ez mondjuk, jó, én a Belfastira emlékszem, hogy az milyen hangulatú, nagy, hogy az egész Belfast, Észak-Írország és környéke az rózsaszínba öltözött. Hát itt most mondhatod, hogy mire van egy ilyen grande partenzet? Arra, hogy elvidd a termékedet máshová, és megmutasd az embereknek. De itt ellentétben mondjuk a Pestivel, amikor az Andrássy két oldala tele volt szurkolóval a kordonok mellett, hát ez érdeklődés hiányában elmaradt. És nekem ez a nagyon furcsa ebben a döntésben, és az elmúlt időszak döntéseiben, amit az olasz szervezők hoznak.
Igen, tehát a budapesti azért volt szerintem teljesen más, és egyébként még akkor ide teszem a tavalyit is, Albániában, mert én azt gondolom, a budapesti, ha megnézzük, mind a 3 szakasz más jellegű volt. Tehát a visegrádi valóban egyébként egy rémunalmas szakasz volt, de mindenki tudta, hogy ez az utolsó 5-6 kilométer az emelkedik, az nem lesz egyszerű. És akkor egy Mathieu van der Poel, egy Bini Girmay csatáztak egymással például többek között. Ugye Caleb Ewannek volt egy bukása, majd utána a szombati nap a következő egy időfutam a városban. És innentől már teljesen más hangulatot kap az, hogy a 3. szakasz egyébként egy viszonylag unalmas sprint szakasz volt. Mert 1-1-1 gyakorlatilag így van lebontva. Itt is szerintem egy időfutamot nyugodtan lehetett volna csinálni. Másik azért is, mert mondjuk akkor lehet az első szakasz bukása elmarad. Tehát ha egy időfutam van, akkor azért mindig az még akkor is, hogyha rövid, kicsit ad egy ilyen...
nyugalmat, kiosztja a szerepeket.
Abszolút kiosztja a szerepeket, hogy mi történik. Tehát ha megnézzük nyáron a Tour de France-on, ott is a csapat időfutam, azért nagyjából ki fogja osztani a szerepeket. És emiatt szerintem ezt sokkal jobban el lehetne osztani. De mások a bukások miatt is egy időfutam, egy csapat időfutam, egy prológ mindig ad azért hozzá. ez így a kerékpársportnak, mint reklám szerintem egyáltalán nézett ki jól. Tehát tényleg ez, hogy 221 kilométer volt a második szakasz, és az első fontosabb jelenet az egész szakaszon, beleértve a szökés kialakulását is, ami igazából hát azért nem volt egy kialakulás, tehát elmentek ketten, és akkor ennyi volt. Az 200 kilométerrel, azaz, hát mondhatom azt, nem tudom, hogy 5 órával később a nagy bukás volt. És akkor onnantól pedig egy teljes fejetlenség, hogy akkor mi történjen. Nyilván alapesetben a szervezők egyébként, ha nem két sprint szakasz lenne, a másik simán lehet, hogy erre azt mondták volna, hogy akkor ezt végig neutralizáljuk, legalábbis az összetettet, aki nagyon bátor, az mehet a szakaszért. Csak itt ugye az volt, hogy hoppá, jött a Red Bull kilométer, ami ugye minden szakaszon van, kivéve az időfutamon, ugye a bónusz másodpercek szerzése, plusz jött az emelkedő, meg a lejtmenet, meg a vége, ami szintén emelkedik, és emiatt nem akarták, tehát oké, azonnal induljon újra a verseny, úgyhogy csomó még nem értek vissza, akik a bukás miatt hátul maradtak, és ugye nem voltak benne a bukásban, csomó csapatkocsi nem ért vissza, mentőautók is kizár dolog, tehát az volt a hivatalos kommunikében, hogy 4 kilométer után újraindult a verseny. Nem indult újra a verseny 4 kilométer után, 3 kilométerig senki nem tudta, mi van, aztán 2 után újraindult. Ez történt, és úgy, hogy a versenyzők közül nagyon sokan elmondták, hogy kérték, hogy ez legyen neutralizálva, nem tudták, mi van, beszéltek a kocsival, ez látszott a közvetítésből, majd mikor befejezték a beszélgetést, akkor egyszer csak kidugták a fejüket az RCS-től, hogy verseny, pont, és utána vissza. És senki nem értette, hogy mi van. Ez megint egy olyan szituáció, amiben annyiszor belefutottunk már, akár az idén is, akár az elmúlt években is, hogy nincsenek konkrétan erre protokollok. Tehát például egy olyan szituáció is volt, hogy mit később kiderült, mert a vasárnapi nap után kapott büntetést, és nem tiltották el, de kapott büntetést Johann Price Petersen, aki a mezőny közepén ment, és eldobta a kabátját előre oldalra. De az a helyzet, hogy a szembeszél viszont visszafújta ezt a kabátot a hárommal mellette menő versenyző mellé, vagy versenyzőhöz. Ergo életveszélyes szituáció tényleg. Tehát, ha beesik a kabát valahova, és valaki nem kapja el, akkor 50-en egyébként buknak. És ugye a második szakasz után semmi büntetés, a harmadik nap után pedig visszamenőleg kapott büntetést. Tehát kicsit ilyen össze-vissza volt. És érdekes, mert ugye azért ez a Bulgária nagyon messze van. Tehát oda menni is, meg onnan eljönni is. Tehát olvastam ilyet, hogy például egy Ciccone, Ulissi, Scaroni, Milán 4-es, ha jól tudom, például ők összeálltak és béreltek egy magángépet, amivel nem Szófiába kell menni, ahonnan még 5 óra autóval az első szakasz, ahonnan, tehát ahol volt a Grande Partenza, ugye talán Burgász, vagy nem is tudom, az lehet, hogy a vége volt teljesen, mindegy, messze van
Szófiától. Nosszár talán.
Igen, messze van Szófiától, ez a lényeg. És hát ugye elutazni is kifejezetten nehéz onnan, nem véletlenül, hogy a csapatbuszok, csapatkocsik nagy része egyébként, akik indulnak, azok jönnek át a Tour de Hongrie-ra, aki a többieket, a Giro mezőnyét pedig Olaszországban várják már, és a csapatoknak így tudták leginkább megoldani a logisztikát, ami nem egyszerű. Nyilván ennek ellenére azért voltak jó sztorik, például a két szakasz győztesünk,
az
meg ugye az összetett, tehát meg az, hogy Uruguay, tehát ilyen szempontból ez jó
összetettből
hír.
Bármi, hogy tudtak menni a második szakaszon Vingegaardra, szerinted kell arra gondolni, hogy nem biztos, hogy ilyen erős, vagy a többiek erősebbek.
Szerintem nekem erősnek tűnt Jonas Vingegaard. Nyilván ez egy ilyen pár kilométeres emelkedő volt, ő is elmondta, hogy támadni akar, de leginkább azért, hogy a lejtmenetben nyugiba legyen. És ez nagyon okos. Tehát a Viszmát, ha megnézzük, ők az első szakaszon, hát mindenki nagyon meglepődött egyébként, hogy a Viszma hátul megy, és hogy egyébként mit csinálnak. Nem tudom, tehát a Párizs-Nizza második szakaszán ugyanezt a taktikát alkalmazták. A katalán körön szintén volt olyan szakasz, ahol ugyanezt a taktikát, hogy ők sprint szakasz, ők hátul vannak. Tehát ez egyáltalán nem újdonság, erre készült a Viszma gyakorlatilag egész szezonban. Érdekes módon mindkettő versenyben, ahol Jonas Vingegaard ott volt. Tehát, hogy ez ki van ezt találva, mert a harmadik szakaszon láthattuk, hogy egyébként elől mennek. Az összetett szempontjából nyilván Jonas erős, de majd itt ezen a héten azért több mindenki fog derülni, főleg a hosszabb hegyeken, tehát egy Blockhouse-on, vagy majd a vasárnapi szakaszon, de egyébként nagyon nem egyszerű már a szerdai nap sem, tehát ott is lesz egy ilyen 6,6-9% átlag meredekségű emelkedő. Szerintem Jonas jól nézett ki. Ja, azt nézegettem pont az összetettben, hogy ugye volt egy csoport, akik 1-0-1-et kaptak, a második szakaszon, de hát abban sincsenek, talán Derek G a legnagyobb név, aki ugye szintén bukott, és azért volt abban a hátsó csoportban, szerintem ő így is jól menedzselte, hogy csak egy percet kapott, és talán még Pinarello-t lehetne mondani, aki az összetetre megy, de G-t leszámítva azért a legjobb 10-15 név, akiket előzetesen gondolunk, ők mind megérkeztek azonos idővel, tehát most az, hogy az Ineos szépen megoldott egy bónusz sprintet, és Bernalnak van 6, Arensmannak 4 bónusz másodperce, az nyilván a harmadik hétvégére azért kevésbé fog számítani. Olyan szempontokból fontos nyilván, hogy egyébként az autód jobb helyen jöhet a konvojban, tehát most az Ineosnál konkrétan a harmadik helyen, és egy ilyen apróságok, hogyha ezeket lehet annak hívni, de szerintem az összetetből azért nyilván ezt vártuk is, de sokat nem tudtunk meg. Azt látjuk, hogy Jonas Vingegaard egyébként jó formában van, Giulio Pellizzari jó formában van. Ott az összedolgozás az megint egy másik dolog volt, hogy ott nem értek haza, szerintem annak sincs jelentősége, tehát most nyilván felfúj az ember mindent, mert első három
hetes elején
van, de tényleg ezek a másodpercek azért nem fognak sokat számítani itt a verseny végére. Guillermo Tomás Szilvának pedig szerintem nagyon lehet örülni, mert ugye Luis Suárez is reagált a Twitteren. Hogy a Giro kirakott egy ilyet, hogy újabb urugvái rózsaszínben, ugye az Inter Miami-ban focizik Suárez, és meglepő módon válaszolt erre, ami szerintem azért dob egy kicsit a Giro-nak a nem tudom, hány követője lehet Luis Suáreznek, de azért nem hiszem, hogy olyan sokoknak be kell mutatni itt a sportvilágban őt. Szóval,
de látod, már Uruguaynak is van rózsaszín trikósa.
Így van, és Uruguaynak is van. Első szakasz győzte, első Uruguayi szerint, azt hiszem, aki három hetesen indul, második szakasz megnyeri, és tényleg nem egy rossz versenyző Guillermo Tomás Silva, és voltak is már egyre jobb eredményei a World Tourban, de hát ez olyan szinten kiemelkedik a karrieréből, hogy az elképesztő, és azért ezt a trikót én azt gondolom, hogy szerdáig fogja tudni megtartani, de meglátjuk, hogy alakul a verseny. Mindenesetre az Astana kifejezetten jól néz ki, de hát ezt azért lehetett várni. Polmányi pedig megérkezett. Ugye a tavaly Giroja után mondta Patrick Lefebvre talán, hogy azért itt még van hova fejlődni.
És ez most valóban, nem is tudom, hogy ki írta, bocsánat, hogy az én is meg, hogy ez a régi időket idézi, és itt azért Cavendishtől kezdve nagyon sok mindenkit lehet mondani, Viviani Kittel, aki ugyanígy az első háromból, vagy akár kettőből nyert két szakaszt.
Mert is ugye többek között. Szóval, igen, a Quickstep kicsit
úgy néz... jót tett a Quickstepnek, hogy nincs ott Evenepoel, és ez a legdurvább kijelentés szerintem
van,
az
hogy ők azt mondták, hogy akkor Manyi és a klasszikusok.
És mi ott csináltak.
És megnézzük egyébként, oké, nem nyertek mondjuk nagy klasszikus, de Suivennek van egy dobogója Rubéről.
Ami... Hát meg egy átmenet időszak, igen, és már az első év is olyan,
így
hogy...
Van. Igen, és Manyi hozott két szakaszt, ami fantasztikus a Quickstepnek nyilván. És ebből azért még bőven lehet több, tehát egyszerűen gyorsabbnak néz ki, mint Jonathan Milan, még akkor is, hogyha Jonathan Milan, ahogy mondtad, számokban, végszámokban, akár vadban, akár sebességben nyilván a leggyorsabb, csak egyelőre nem tudták ezt helyre rakni a Lidl Treknél ezt a két sprintet.
Na, hát ahhoz képest, hogy keveset terveztünk rá, már 20 percig beszéltünk, de beszélünk a Tour de Hongrie-ról, egyrészt csapatbemutató kedden már 6 órától élőben az M4 Sporton, ami után lesz egy magyarokkal teli plusz sajtótájékoztató az m4sport.hu-n, és azt mindenképpen a megtekintésre ajánlom, hiszen ott tényleg Walter Attilától kezdve Dina Mártonon keresztül az összes meghatározó magyar versenyzőt fogadhatjuk. Lesz 15 magyar, ami még önmagában is szerintem egy nagyon szép szám. Van egy elég komoly vita a verseny szervezője és a szövetség között. Erre most nem térnénk ki, én szürreálisnak tartom egyébként az egészet, tehát hogy ideig süllyedünk, bár nyilván itt az elmúlt napok kiírások árnyékában megint árnyalódik minden egy kicsit, mert megtudtuk, hogy azért nehéz volt mostanában Tour de Hongrie-t szervezni. Hozzáteszem azért, ha viszonylag magas szintre sikerült eljutni, hála jó Istennek, és gyanítom, hogy azért ebben, hát csak én tudom, hogy mennyit adunk, van olyan támogatás is, ami nagyon-nagyon jól jött. A csapatokról viszont érdemes beszélni, mert hogy Walter Attila nyilván a legjobb visszatérő, aki győztes volt akkor, amikor legutóbb rajtozált, és most újra ott van. Ha egy embert kell kiemelni, aki magyar, meg egy, aki nem magyar, nyilván a magyar, azt gondolom, hogy Walter, neked is az előző évekhez képest, akkor ki lenne az, akire leginkább kíváncsi vagy, hogy hogyan is teljesít itt?
Igen, Walter Attila, most mondtad ezt a visszatérőt, így elképzeltem, hogy a Leonardo DiCaprio arca a filmből, vagy a feje, és így Walter Attila arca, ezen mosolyogtam. Egyértelmű, hogy Walter Attilát, de hát szerintem ezzel gyakorlatilag tényleg mindenki így van. Meg jó lenne, hát rég láttunk olyat, hogy magyar versenyzők csatáznak. Nem feltétlenül a győzelemért, nyilván az lenne a legjobb, hogyha azt látnánk, mint 2019-ben a kékesen, de sokkal inkább arra gondolok, hogy azért itt a fehér trikóért ugye a legjobb magyar versenyző, összetettben legjobb magyar versenyzőnek járó trikóért harc lenne, és ezzel mondjuk a legjobb ötér is harc lenne, mert ugye ne felejtsük el, nincsen kékes, nincsen dobogókő, Bálány utca van, illetve az a balatoni körözés, ami kicsit azért talán az esztergomira hajaz itt a tavalyi évről, tehát hogy azért ugye azt egy Molánó nyerte. Tehát úgy értem, hogy arra hajaz, hogy ne zárjuk ki, hogy azért ott ezeket a World Tour sprintereket nem lesz annyira egyszerű leszakítani ott. Szóval az összetett az kicsit úgymond korlátolt, ugye Dina Marci mondta, nyilatkozta pont az M1-nek a Balatonfondon, hogy igazából 5 szakasz, 830-40 kilométer a verseny, de másfél óra az összetett. Tehát azon a másfél órán kell egyébként csúcsformában lenni, meg egy nagyon jó napot elkapni, és ott lehet majd döntés. Tehát ez tényleg olyan, hogy igazából nagyon taktikázni nem lehet, mert három Bárány utcán felmész, és meglátod, hogy milyenek a lábak a többiekhez képest. Szóval azért viszonylag egy, hogy fogalmazok, egyszerű verseny lesz, ami problémát okozhat, és valószínűleg fog is az előrejelzések alapján, az az időjárás. Ugyanis nem a múlt heti időre lehet számítani, vagy a hétvégi időjárásra, hanem sokkal rosszabbra. Tehát ugye akár ma reggel is esett az eső itt Budapesten, és azért nincs az a 25 fok, 27 fok, tehát itt szél is lehet, eső is lehet, ami a sprint szakaszokat alapból meg fogja nehezíteni, szintén az is meg fogja nehezíteni, amin pont a Giron beszéltünk, hogy az első szakasz a Tour de Hongrie is egy viszonylag egyszerűbb nap lesz, sőt, egyszerű nap lesz az őszintjükön, ergo mindenki is frissen fog megérkezni, tehát nehogy ott is bukás legyen, reméljük ott azért minden megvan oldva a célterületeken, az útminőséget, hasonlókat illetően, illetve a biztonságot illetően, bár a TDH-n nyilván ezzel sosincs igazából probléma, mi akkor is, hogyha nagy bukások vannak, az sem a biztonsági intézkedések hiánya miatt lenne, de nyilván stresszes lesz az első pár nap. Ugye a Tour de Hongrie mindig az azért fontos kiemelni, hogy mondjuk egy 3 heteshez képest, vagy egy World Tour versenyhez képest azért nagyon nagy a különbség a csapatok között. Tehát a 7 World Tour csapat és a kontinentális sorok között ég és föld. Tehát kontinentálisok nem fognak oda kerülni nyilván egy mezőny elejébe, hogy akkor sprint van, miközben mondjuk Quick-Steppek, Astanák, stb. Felvezető csapattal jönnek. Emiatt azért nyilván más lesz
most a helyzet. Most kevesebb a kimagasló sprinter, mint az elmúlt években, az megállapítható, többen mentek el a Giro-ra.
Így van. Hát Tim Merlier, igen.
Világ legjobb sprinter valószínűleg itt van.
Ő egy külön kategória. Oké. Utána jönnek a többiek, egy Canter. Ugye Canternek kiváló szezonja van, ezt láttuk az NH Sporton is, ugye a Párizs-Nizzán. Molano szintén itt lesz, és nyilván lesznek még azért jó sprinterek, de nyilván Merlier egy olyan, aki kiemelkedik, és valóban nincs egy Grunewegen szintű ellenfele, aki ugye az elmúlt években itt volt, most is itt lenne, hogyha a Tour de France-ra kapott volna az Unibet szabadkártyát, ebben egyébként biztos persze vagyok, de a csapat sincs itt, egyébként az Unibet nem jött el erre a versenyre. Nyilván a Giro meg az egyéb versenyek miatt azért logisztikailag talán egy Dunkerque 4 napos lehet még ezen a héten, ami szintén nagyon sok csapatot azért elvisz. A Cofidis itt van, a Cofidis nem is emlékszem, hogy mostanában egyébként olyan sokat itt járt volna a TDA, lehet, én emlékszem rosszul, ami csak azért, hogy furcsa volt, hogy a verseny egyik főszponzora a Cofidis, és nincsenek itt, most itt lesznek, ők is egyébként különböző eseményeket is tartanak a
versenyre, is
tehát holnap este, kedd este, illetve szerda délelőtt is az első szakasz előtt. Azért meglepő lenne, hogyha Merlier nem egy 2-3 szakasszal menne el innen. Szerintem ez azért egyértelmű, de ilyen 2 kerékpár hosszal verne mindenkit.
Egy kommentátor barát dolog, tehát nem annyira sajnálom, meg jó sztori, hogyha egy ilyen nagy név nyer nálam.
Van Lerberge vele.
De ahogy beszélünk, egyébként Gegenhardt és Witten Philipsen viszont visszalépett.
Witten Philipsen is. Igen. Gegenhardtot olvastam, Witten Philipsen, ez egy új információ.
Legalábbis a Pro Cycling Stats alapján őket
szedték. Számomra.
Ami baj, hiszen azért mégis csak egy Giro győztes Gegenhardt, akit jó lett volna itt látni.
Van, és Albert Wittem-Philipsen is olyan, aki egy nagyon tehetséges igen. fiatal, és az összetettre jó lett volna.
Igen.
Ezt ne felejtsük, nem is tudom, talán Romandin lett legjobb tízben. Itt a,
olyannyira, hogy nyolcadik lett összetettben, és az Amstelen is nyolcadik lett.
Amstelen is, tehát azért ez két komoly eredmény. Meglátjuk az összetettre, nyilván nehéz tippelni, megvannak azért a nevek, tehát egy Luke Pep, aki szintén nagyon jól ment a Romandin, abszolút esélyes.
Hát én Donald Köszönfrát mondanék, ha egy nevet kell mondani, már ugye nem tudtál egy nevet mondani, amit kértem, mondj egy külföldit, akire leginkább kíváncsi vagy, de én Köszönfrára nagyon kíváncsi vagyok, a hétvégén nyert is egy verseny, mondjuk azt általában megszokta.
Igen, negyedszer nyert ez a Grand Prix Köszönfrán, vagy nem tudom,
igen,
át lehet nevezni.
Lassan, és nagyon jól mozgott, tehát én benne
látok. Az Ardennekben is láttuk, hogy, és azt mondta, hogy nincs olyan jó formában, mint az Ardennekben volt, de azért ne felejtsük el, hogy azért ő, hát az Amstelen is kiválóan ment, a Flash-en is kiválóan ment, és a Liège-en is kiválóan ment, ott ugye Tadej Pogacar ért, tehát, és azért a Bárány utcára mindig azt mondjuk, hogy ez egy ilyen mürdehű így számú emelkedő, akár hosszban, akár százalékban, tehát ez egy van hasonlóság. Igen, Kosszafró abszolút egy nagy esélyes. Talán egyébként most így belegondolva egyiket a legnagyobb.
Én őrá tennék egyébként egy első körben.
Én is Plep Kosznefro, nekem Plep maradt meg így az emlékezetemben, mert ugye...
És azért egy Sudák Visztep is idejött egy olyan felvezető, hogy elkezdtél mondani, hogy Yves Lampert lesz majd a, nem is tudom, 90%-ában a mezőny élén a normál igen, szakaszokon, hogy húzza a sort.
Tim Mellier, az a felvezető ember, aki a túron is felvezető embere, meg évek óta nyilván legjobb barátok, kisgyerekkoruk óta, tehát ott érthető a kapcsolat, de hogy jönnek nagy nevek az összetettre, azért nehezebb picit tippelni, mert ugye ha van a hegyiben őket tudjuk, hogyha van hegyi szakasz. Most ugye nincs hegyi szakasz.
Igen.
Egyébként papíron nyilván egy Walter Attilának is feküdhet az a Bárány utca. Dina Márton már láttuk kiválóan menni a Bárány utcában. Meg nem olyan jól is menni, szóval érdekes lesz. A Bakrénynek ugye nyilván több kártyája is van, mert itt vannak a sprintben Bauhaus-szal, Omzsel is egyébként olyan versenyző, aki adott esetben mehet az összetettért, azért neki is voltak jó teljesítményei már idén magas szinte. Szóval érdekes lesz a Tour de Hongrie, nyilván az a másfél óra, amit Dina Marci is mond, az fontos lesz, azon kívül meg a sprintek, és esetleg még a sík szakaszokon lehet reménykedni, igen, hogy valahol lesz. Szél lesz esetleg.
Nagy terv lesz rajtad, hogy minél több interjút tudjál csinálni, mert amúgy az útvonal az rémunalmasnak ígérkezik, igen, és az elmúlt évek egyik leggyengébbje szerintem. Aztán lehet, hogy úgy számolnak, ahogy mi ma még nem számolunk, és valóban befúj majd a szél, az időjárás is azért változékony lesz, az lehet, hogy segít pont a szél miatt, de itt most azt érzem, hogy inkább a rendező városok miatt alakult ki az útvonal úgy, ahogy.
Mindenképp, tehát ez teljesen egyértelmű, mert se dobogók, se kékes, és nyilván értjük, hogy persze nem lehet minden évben, meg hogy
nyilván alapból, Pécs az zseni minden évben.
Így van, most meg még egy picit nehezebb is, mint az elmúlt év, mert közelebb vannak egymáshoz a Bárány utcai emelkedők, illetve többször is kell rájuk felmenni, tehát ugye az még nehezebb verseny lesz. Nyilván a második szakasz egy olyan, az meg egyébként furcsa idézőjelbe, de az még egy 200 fölötti szakasz. Kilométerben, tehát az pedig egy kifejezetten hosszú nap lesz a versenyzőknek. Reméljük, tényleg ott lehet valami. Most nyilván azt nem kívánom, hogy egyébként katasztrofális idő legyen, és hogy egyébként amiatt legyen jobb a verseny, mert egy ilyen túlélő verseny legyen esetleg valamelyik nap, de még azért megtörténhet, hogy nyugodtan egy-két zápor, zivatar ráhull a mezőnyre.
Nyilván, ami különleges az, hogy végre újra Walter, Vetter, Dina, Takács, azért olyan nevek vannak, a magyar kerékpársport legjobbai közelédő Feldhofer Bálint hiányzik, aki továbbra is sérülésével küszködik. Azt az egyet sajnálhatjuk leginkább, hogy őt nem látjuk, de egyébként ezt leszámítva tényleg ez egy több mint rendben lévő mezőny, és a jó hír az, hogy az összes méterét ennek a Tour de Hongrie-nek a közmédiában, és most kivétel nélkül egyébként az M4 Sporton közvetítjük majd, meg az m4sport.hu-n, és tényleg az első métertől csak mi vagyunk ilyenek, más ezt így nem veszi át. Úgyhogy érdemes lesz majd figyelni minket. Először tehát kedden, aztán utána meg szerdától, minden kora délutántól kezdve. És aztán jövünk egy hét múlva is az Értékelő podcasttel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB-döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétásért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a Német Birodalom és a Német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról, de ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia, sőt 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott után egy négyes döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négybe, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem, ez olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el, igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gól különbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyeddöntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-as vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gomfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblit Vitaszét, hanem Kubiás nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiás 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg, mint az így, úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiás tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, kirogával, a félpályacserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetot úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzetüket.
Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség, és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSZK-nak megint jött egy észak-afrikai.
Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériaiak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériaiakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériaiak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig az adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990-ben utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedhez soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-ad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
De mind a kettő gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog jelölni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint hogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-ad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a 8-ad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország továbbjutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtek a brazilok ölelkezni.
Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
Igen.
És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
Igen, egyetértek. Minden idők
számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé előtt...
Nem, ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról, Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezen nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re három európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy három döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt négy csapatnál. Itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén négy ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat. Hát,
na minek minősíted?
Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb négy közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indok amellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek. Hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy továbbított, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
Asamoah Guillen, igen.
Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövése zárt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
Védett, és
a második lövés,
igen.
Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban még nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbítás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbított, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amiben 3 korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a 4. gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már
hullottak messze, az európai nem, nagy igen, foci igen, nemzetek. Igen.
Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbbi Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négy igen elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop, ott már, hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét.